Rádió Egyetem. Borbély Gábor előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az előadás címe Duns Scotus metafizika kritikája.
Akkor a mai alkalommal először is az 1270-es elítélő határozatról fogok beszélni, amiről ugye a szemináriumon már alaposan beszéltünk, de azért az előadáson is mindenképpen érdemes összefoglalni a legfontosabbakat ezzel kapcsolatban. És akkor utána pedig kicsit tovább megyek, és egy picit beszélek majd a 14. századról is, illetve hát egy olyan gondolkodóról, aki 1308-ban halt meg, és hát nagyon nagy mértékben meghatározta a késő-középkori gondolkodástnak a menetét. A későbbiekben Johannes Duns Scotusról fogok beszélni. És hát sajnos arra már nincs idő itt az előadás a sorozat keretében, hogy más 14. századi gondolkodókról is beszéljek, amit nagyon sajnálok. Lehet, hogy később kellett volna kezdeni, hogy eljuthassunk idáig. Mert hát nagyon sok érdekes dolog történt még a 14. században, de hát mondom, erre sajnos már nem lesz idő. Az 1270-es elítélő határozat nagyon híres esemény. Nagyon sokat írtak a filozófia történészek arról a dokumentumról, amit 1277 márciusában bocsátott ki, egész pontosan március 7-én Párizsban Stephanus Tampié párizsi püspök. Ez egy elítélő határozat volt, aminek ugye volt egy szövege, és ehhez a szöveghez 219 olyan tétel, olyan állítás kapcsolódott, amelyeket a püspök elítélt ebben a határozatban. Az elítélő határozat napra pontosan 3 évvel Aquinói Tamás halálát követően látott napvilágot, ami mindenféle kombinációkra adott alkalmat a későbbiekben azzal kapcsolatban, hogy hogyan függhetett össze az elítélő határozat Aquinói Tamás. Hát nyilván nem a halálával, hanem a működésével, tehát az életével hogyan függhetett össze. Valami módon nagy valószínűséggel összefüggött, hogy Tampié püspöknek az utóda jó néhány évtizeddel később, a 14. században, miután Tamást szentté avatták, visszavonta az elítélő határozatnak azokat a tételeit, amelyek Aquinói Tamásnak a tanításait érintették, de persze nem mondta meg, hogy melyek ezek a tételek, viszont ilyen homályos módon, ahogyan én is referáltam rá, utalt ezekre a tételekre, tehát nagy valószínűséggel legalábbis úgy gondolták, hogy jó néhány tétel érintette Aquinói Tamás tanításait. A visszavonta persze nem megfelelő kifejezését, igazából a hatályukat vesztették azok a tételek, amelyek Aquinói Tamás tanításaira vonatkozhattak ebből a listából. Mondom, tehát ezeket nem tudjuk azonosítani. Minden esetre az elítélő határozatnak a tárgya, hogyha nagyon-nagyon-nagyon általánosan és nagyon homályosan akarjuk meghatározni, akkor az arisztoteliánus filozófia lehetett, vagy mondjuk a görög filozófiának az a görög filozófiáról kialakított, a nyugaton recipiált görög filozófiának bizonyos állításai lehettek. De hát itt 219 állításról van szó, szóval jó sok állítás, és hát a bizonyos jellegzetességei, az arisztoteliánus filozófiának bizonyos jellegzetességei lehettek azok, amik kiváltották a püspöknek ezt a fellépését. Erről majd még akkor a későbbiekben beszélni fogok. Az elítélő határozatnak nem lehet tudni, hogy ott akkor helyben mekkora jelentősége volt. Az elég jól látható a dokumentumokból, hogy a Párizsi Egyetem vonatkozásában komoly hatása lehetett ennek a dokumentumoknak, tehát kortárs szövegek utalnak arra, hogy a Párizsi Egyetemen való filozófia tanulástól meglehetősen sok embernek elment a kedve azt követően, hogy ez az elítélő határozat napvilágot látott. Mindenesetre az, hogy a filozófia történészek ilyen nagy jelentőséget tulajdonítanak a dolognak, mint amekkorát meg tulajdonítottak mindig is, az a dolog jelentőségét megnöveli, mármint hogy ennek az elítélő határozatnak a jelentőségét. Mindenfélét állítottak ezzel a határozattal kapcsolatban. Ugye a Pierre Duhem azt mondta, hogy tulajdonképpen a modern természettudomány valamikor ekkor született meg, mert hogy ugye az arisztoteliánus természetfilozófiát itt olyan csapás éri, hogy azokat az utakat már nem tudják a továbbiakban járni a késő-középkori filozófusok a természetfilozófiában, amiket pedig a korábbiakban jártak, tehát az arisztoteliánus természetfilozófia helyett valami más utakat próbálnának járni. És még egyéb mindenféle elméletek vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben és hogyan járult hozzá a középkori gondolkodás, arisztoteliánus filozófiai gondolkodás képének a széttöréséhez ez az aktus. Nem tudom, hogy ezek mennyire megalapozottak, valószínűleg azért nincsen akkora jelentősége ennek a dokumentumnak, mint amekkorát tulajdonítanak neki. Mindazonáltal sokat elemezték, hogy mi is beszélni fogunk itt most egy röviden erről a dologról. A dokumentum létrejöttéről, vagy kibocsátásának a körülményeiről azt tudjuk, hogy a pápa arra szólította föl valamivel korábban a párizsi püspököt, hogy vizsgálja meg, hogy miket tanítanak a Párizsi Egyetem Artész Fakultásán, mert hogy erről neki mindenféle kellemetlen információi vannak. Rendelkezésünkre áll a pápai levél, amely ezt a megbízást, ilyen kvázi megbízást tartalmazza. Ez ugye nem szólítja fel a püspököt arra, hogy valamiféle adminisztratív intézkedést tegyen. Tehát a pápai levél az önmagában nem indokolja, hogy a püspök fellép az Artész Fakultással szemben ennek a dokumentumnak a kibocsátásával. Tudjuk továbbá, hogy összehívott egy bizottságot, egy ilyen ad hoc bizottságot a püspök, mielőtt kibocsátotta az elítélő határozatot, amelyben 16 teológus magiszter vett részt, és tudjuk, hogy az egyik rendkívül jelentős párizsi teológus, Henricus de Gandavo, Genti Henrik is tagja volt ennek a bizottságnak. Úgy tűnik, hogy nem csak a bizottság volt ad hoc, hanem az eljárásuk is hát kapkodó és hevenyészet volt. Valószínűleg egész egyszerűen az történhetett, hogy a püspök azt kérte, hogy írják föl azokat az állításokat, amelyekről azt gondolják, hogy a Párizsi Egyetem Artész Fakultásán az oktatás részét képezik, és amelyekről még azt is gondolják, hogy eretnek állítások, és adják oda neki. Ezeknek az állításoknak az összessége képezi tulajdonképpen ezt a 219 tételből álló listát. Ez egy teljesen heterogén anyag, redundáns elemek vannak benne, és hát a láthatóan senki nem gondolta ott helyben végig, hogy mondjuk ezek közül, a tételek közül melyek azok, amelyeket ott tényleg valamilyen szempontok szerint el lehetne ítélni, és melyek, amelyeket nem. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon konfúz, teoretikus anyagról van szó, igazából állításoknak az egymásra hányt sorozatáról. A püspöknek ettől függetlenül és ezzel együtt persze abszolút jogában állt kibocsátani ezt a dokumentumot a korszak jogrendjének megfelelően. A középkorban ugyanis, és ezt említettem már a korábbiakban, nem volt tanszabadság. Tehát amikor az egyetemi autonómiáról beszélünk a középkorban, akkor az nem tanszabadságot jelent. Amikor az egyetemekről beszéltem, akkor erről beszéltem már alaposabban is, tehát ezt most nem fogom elismételni. A püspöknek jogában állt kibocsátani ezt a dokumentumot, és jogában állt kiközösítéssel megfenyegetni azokat, akik azokat az állításokat, amelyek ebben a dokumentumban szerepelnek, megvitatják továbbra is az iskolában, ahogy az iskolákban, ahogy a püspök fogalmaz. És ennek megfelelően az egyetemi testület nem is lépett föl, és nem is léphetett föl ezzel a határozattal szemben. Nagyon sok mindennel szemben fölléptek a középkorban az egyetemi testületek, minden olyan esetben tulajdonképpen, amikor valamilyen komoly jogsérelmet észleltek, aminek a megoldására úgy érezték, hogy nincsen más lehetőség, akkor sztrájkba léptek az egyetemek. Ebben az esetben azonban nem volt ilyen lehetőség, nem tudtak sztrájkba lépni. Igazából hatása az elítélő határozatnak az ott érhető tetten, amiről mondom a kortárs források be is számolnak, hogy nagyon sokakat elriasztott ez az elítélő határozat attól, hogy a Párizsi Egyetem Ártész Fakultásán tanuljanak, vagyis eléggé visszavetette a filozófia művelését a Párizsi Egyetemen. A Párizsi Egyetem az azért fontos, mert a 13. század legfontosabb egyeteme filozófiai meg teológiai szempontból. Tehát azért egyáltalán nem volt mindegy, hogy ott mi történik. A határozat prológusa, vagy hát maga a határozat, hogyha úgy vesszük, ugye, aminek a melléklete a 219 tétel, maga a határozat nem állítja azt, hogy a célpontjai ennek a jogi aktusnak az ártészfakultás magiszterei lennének, hanem eléggé meghatározatlanul és eléggé általánosan azokról beszél, akik az egyetem ártész fakultásán a tudományokkal foglalkoznak, mondja ő. Ettől függetlenül nagyon sokáig élt a köztudatban az a kép, hogy itt az ártész fakultásnak a magisztereit ítélnék el, és hát ezt a képet erősítette az, hogy voltak olyan kéziratok, amelyek meg is nevezték azokat a kortárs magisztereket, akik ellen állítólag ez az elítélő határozat irányult. Ugye itt két magiszter neve került szóba, két olyan magiszter neve, akikről beszéltem már a korábbiakban, az egyikük Zigerus de Brabantia, Brabanti Zigerus, a másik pedig Boetius de Dacia, tehát a dán származású Boetius. Két híres magiszter a Párizsi Egyetem Artész Fakultásán, két fontos filozófus a 13. században. A bizonyos későbbi kéziratok szerint ellenük irányult volna ez az elítélő határozat. És hát, mondom, általános volt az a kép hosszú időn keresztül, hogy részben ellenük, részben pedig más magiszterek ellen. Erre azonban a szövegben semmiféle támpontunk nincsen, hogy így interpretáljuk az eseményeket. Azok, akik az ártész fakultáson a tudományokkal foglalkoznak, azok ugyanis nem csak a magiszterek. Erről is beszéltem akkor, amikor az egyetemekről beszéltem, hogy ugye az egyetemi hallgatók is foglalkoznak a tudományokkal, és az egyetemi hallgatókon belül legfőképpen azok, akik már fokozattal rendelkeznek, tehát a bakkalaureuszok. A bakkalaureuszok, akiknek fontos feladataik vannak, a fontos oktatási feladataik is vannak, ugye részt kell vennünk például a disputákban. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy részben az elítélő határozat ellenük is irányulhatott. Na most, ami a két említett magisztert illeti, velük kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy a 219 tétel tartalmazó listából mindössze 60 található meg az ő írásaikban, legalábbis azokban az írásokban, amelyek ránk maradtak. Lehetséges persze, hogy vannak olyan írásaik, amelyek nem maradtak ránk, és akkor ezekben meg lehetne találni mind a 219 tételt, de azért ez szerintem valószínűtlen. Tehát 60 állítást található meg náluk a 219-ből, és ezek is alapvetően olyan állítások, amelyek nem tőlük származnak, azaz nem ők ezeknek az állításoknak a szerzői, hanem valamilyen formában megjelenítik a szövegekben ezeket az állításokat. Ezek az állítások végsősorban Arisztotelészre, vagy mondjuk inkább azt, hogy a középkori recepció történet értelmében vett arisztoteliánus filozófiára vonatkoznak. A listával kapcsolatban azt is el kell mondani, hogy annyira nem tűnik átgondoltnak a lista, és annyira azt a benyomást támasztja alá ez az átgondolatlanság is, hogy nagyon hevenyészve rakták össze ezt a listát, hogy a listában 33 olyan tételt is azonosítani lehet, ami magának a kornak a mércéjével nézve is ortodoxnak számított. Ugye a kiválasztás elve az kellett, hogy legyen, hogy melyek azok az állítások, amiket az ártész fakultáson képviselnek, és amelyek heterodox állítások, tehát amelyek nem felelnek meg az ortodox tanításoknak. Nos, még ennek az alapvető elvnek sem sikerült megfelelni a lista összeállításánál, mert mondom, 33 olyan tételt is sikerült beletenni a listába, amelyek a kor mércéjével nézve is teljesen ortodoxak voltak. A listának a hatájával kapcsolatban mindenféle viták folytak a későbbiekben. Ugye hát alapvetően a hatája az a Párizsi Egyetemre terjedt ki. Ez egy helyi határozat volt, tehát ez legalábbis ami a térbeli hatáját illeti. Hát időbeli hatája nem volt, tehát ezt most nem tudom, hogy ma ez érvényes-e, ez az elítélő határozat. Erről meg kéne kérdezni az illetékeseket. De minden esetre, ami a térbeli hatáját illeti, alapvetően Párizsra és a Párizsi Egyetemre terjedt ki, de ezt aztán a későbbiekben nagyon sokan vitatták. Például Dun Scotus, akiről ma még beszélni fogok, ő például vitatta ezt a dolgot, ő úgy gondolta, hogy ennek az elítélő határozatnak a hatája a nyugati kereszténység teljes területére kiterjed, vagyis minden nyugati keresztényre nézve kötelező az, amit ott a párizsi püspök előad, hogy tudnilik ezeket az állításokat, ezeknek a megvitatását és a képviselését bármilyen módon megtiltja. A hatása, tehát nem a hatája, a dolognak, amiről már beszéltem, hogy tehát visszafogta a filozófia művelését, az néhány kort, ez a megjegyzés néhány kortárs forrásban előfordul, és hogyha az ember belegondol, hogy hogyan művelték a filozófiát ebben az időben, akkor tökéletesen érthető is, hogy itt miről van szó. Zigerusszal és Boétiusszal kapcsolatban már említettem, hogy azok a tételek, amelyek egyáltalán megtalálhatók az ő írásaikban, azok abban az értelemben nem tőlük származnak, hogy nem ők a szerzői ezeknek az állításoknak. Ez nem kell, hogy meglepjen minket, hogyha végig gondoljuk, hogy hogyan folyt az oktatás egy középkori egyetemen. Az oktatás az úgy folyt, ezt már szintén elmondtam, alapvetően két formája volt, a lekció és a disputa. Ugye vagy úgy folyt, hogy megfogtak egy szöveget, és szépen végigolvasták, és értelmezték az adott szöveget. Ez volt az egyik alapvető oktatási forma. Vagy pedig úgy folyt, hogy vitákat bonyolítottak le, meghatározott dramaturgia szerint előre meghatározott, vagy pedig ott helyben adhok módon felvetett kérdések köré szervezve a vitát. Mindkét esetben arról volt szó, hogy olyan filozófiai szövegekről, illetve olyan filozófiai szövegek által felvetett problémákról beszéltek, amelyek autoritatív szövegek voltak. Tehát egyszerűen a filozófia oktatása során nem lehetett kikerülni azt, hogy azokról az arisztotelei szövegekről beszéljenek, amelyek végső soron a forrásai voltak ennek az elítélő határozatnak. Tehát nem lehetett úgy órát tartani, hogy az ember akarva akaratlanul néhány olyan mondatot ne mondjon ki, ami valamilyen formában benne volt ebben az elítélő határozatban. Az elítélő határozat, az mondom, annak az anyaga, az nagy mértékben az arisztoteliánus filozófiára, és ezen belül is a természetfilozófiára, meg a metafizikára irányult. Tehát ezt egyszerűen nem lehetett elkerülni. Ráadásul, ami még abszurdabbá teszi a helyzetet, az volt a helyzet, hogy az Artész Fakultás magisztereinek, és következésképpen persze a diákjainak is, ezekből a szövegekből kellett tanulni. Tehát az egyetemi statutumok azt írt, ezeknek a szövegeknek az értelmezését írták elő a számukra. Tehát, hogyha metafizika óra volt a Párizsi Egyetemen, akkor azt nem lehetett azt csinálni, hogy ja, itt most Arisztotelész metafizikájából van egy jó pár állítás, amit elítéltek, akkor inkább nem abból tanítok, nehogy véletlenül belefussak valami kellemetlen dologba, és itt valamelyik diákom, akinek nem tetszik a képem, az följelentsen a püspöknél, és akkor jól nézünk ki, hanem ezekből a szövegekből kellett tanítaniuk. Tehát ugye nekem előírják, hogy valamilyen szövegek alapján kell tartani az órámat, majd utána ezeket a szövegeket elítélik, és azt mondják, hogyha ilyen és ilyen dolgokat mondok ennek az oktatásnak a során, akkor ki fognak közösíteni. Hát ez nem valószínűleg nem tette vonzóvá az adott feladatot sem a magiszterek, sem pedig a hallgatóik részére az adott kontextusban. Tehát valami ilyen kontextust kell elképzelnünk ehhez a dologhoz. Egy további fontos dolog, amire Hát főleg régebben a filozófia történeti írásban utalni szoktak, de mind a mai napig előfordul azért itt-ott ez a kettős igazság fogalma, a duplex veritas fogalma, amit tulajdonképpen a Tampier-féle határozat szövegére szoktak visszavezetni. Ugye a kettős igazság az azt jelenteni, hogy egymásnak ellentmondó állítások egyszerre lehetnek igazak, és hát úgy vonatkoztatható az adott kontextusra, hogy ugye itt Tampier püspök valamiféle sunyizással vádolja azokat, akiket itt elítél, mintha azt mondaná Tampier, hogy ezek igaznak tartanak olyan állításokat, amelyek ellentmondanak a ortodox teológiai tanításoknak, és közben még ezeket az ortodox teológiai tanításokat is igaznak tartják. És hát ennek alapján a filozófia történeti írásban régebben kialakult egy olyan kép, hogy a középkorban lettek volna olyan filozófusok, akik egy olyan elv alapján működtek, amit duplex veritasnak, a kettős igazságnak neveztek el. Tehát, hogy a filozófiai művelése során igaznak kell tartani olyan állításokat, amelyeknek ellentmondanak ortodox teológiai tanításokat, amiket szintén igaznak kell tartanunk, tehát hogy ellentmondó állítások egyidejűleg igazak lehetnének. Nos, ez a kép ez teljesen hamis. Senki nem gondolta ebben az időben, senki nem vallott ilyen elveket ebben az időben. Minden középkori magiszter és minden a középkori egyetemi hallgató a 13. században meg volt győződve arról, hogy az ellentmondás mentességnek az arisztotelészi elve az egy abszolút érvényes logikai alapelv, aminek ugye a duplex veritas elve ellentmondana. Tehát senki nem gondolta úgy, hogy egymásnak ellentmondó állítások egyidejűleg igazak lehetnek. Valami volt azért a levegőben, csak a duplex veritas elvére hivatkozó filozófia történészek ezt a dolgot félreértették, vagy alapvetően félremagyarázták. Ami a levegőben volt, az egész egyszerűen csak az volt, amiről én már beszéltem itt a korábbiakban, hogy tudnilik, azt látták a filozófus magiszterek, hogy a filozófia művelése során, alapvetően a természetfilozófia művelése során olyan állításokhoz jutnak, amelyek ellentmondanak igaznak gondolt teológiai állításoknak, és hát ezzel a helyzettel próbáltak kezdeni valamit. Ugye az, amit próbálni, erről is beszéltem már, azt próbálták tenni, hogy valahogyan az arisztotelészi második analitika alapján és az arisztotelészi tudományelmélet alapján megpróbálták megoldani ezt a helyzetet, és megpróbálták valahogyan kezelni azt a szituációt, hogy ezek az ellentmondások léteznek. Beszéltem már erről Boétius de Dacia kapcsán. Ez azonban nyilvánvalóan nem a kettős igazság elvének az érvényesítése, hanem valami teljesen más, az arisztotelészi tudományelmélet bizonyos megfontolásainak az alkalmazása az adott kontextusban, és nem több. Hát ennyit szerettem volna röviden az 1277-es elítélő határozatról mondani. Ugye ez a szituáció, amiről én itt beszéltem, az sok tekintetben pont a fordítottja a jelenleginek. Olyan értelemben az egyetemi hallgatók meg az egyetemi oktatók nem rendelkeznek szabadságokkal, ahogyan a középkorban, hogy például a királyi joghatóság alól attól mentesek lennének, vagy valami ilyesmi, vagy mondjuk a világi joghatóság alól, egész pontosan a világi joghatóság alól mentesek lennének, és mint testület mondjuk olyan ügyekben léphetnének föl, mint a középkorban. Viszont manapság tanszabadság van, ami meg azt jelenti, hogy egészen konkrétan, hogy az egyetemi katedrán állva, ahogyan én most itt állok, senki nem mondhatja meg, hogy én mit tanítok és mit nem, mit mondok és mit nem. Tehát ugye az ebbe való kívülről történő beavatkozás az egy teljesen alapvető jogot sértene. én vagyok a felelős azért, amit mondok, és a hallgatók meg megítélik, hogy én akkor megfelelő dolgokat mondok, vagy nem. Kritikával illethető az, amit én előadok, vagy pedig sem, és a többi, és a többi. Illetve az akadémiai világ megítéli ezt a maga módján. De ha tetszik, a hatóságok ebbe a dologba nem avatkozhatnak be. Ugye pont most megy ezzel kapcsolatban egy, bár nem ebben a kontextusban értelmezi a sajtó az eseményeket, de most éppen történnek olyan dolgok, amelyek azt mutatják, hogy ezért ez nem teljesen triviális, hogy ez így van, és hogy itt mindenféle értelmezési lehetőségek vannak. Itt a műegyetemi vizsgafeladatokra gondolok, ahol ezekről olvastak valamit? Ahol ilyen mindenféle ilyen gráfelméleti, meg egyéb feladatokat adnak ki a műegyetemen a hallgatóknak, és akkor a példákban olyanok szerepelnek, hogy mit tudom én, Viktor, meg nem tudom mindenki, meg a VI kezdőbetűvel rendelkező valaki, meg akármicsoda kezdőben, és nem is tudom pontosan. Tehát olyan példák vannak, amelyek matematikai szerepelnek matematikai feladatokban mondjuk, amelyek teljesen nyilvánvaló utalások ilyen aktuál politikai dolgokra. És akkor ebben az ügyben a NAV-nak valami jogásza, vagy a NAV által megbízott valami jogász, valami levelet küldött, nem tudom én, a műegyetemnek, nem tudom egész pontosan rekapitulálni az eseményeket, de valami ilyesmi, hogy ne adjanak ki ilyen feladatot a hallgatóknak, mert a jó hírnevét megsértik a Nemzeti Adóhatóság, mit tudom én, vezetőjének. És akkor a felsőoktatási államtitkár a sajtóírek szerint megkérte, mit tudom én, az adott karnak a dékánját, vagy pedig az egyetem rektorát, hogy szóljon már oda, hogy ne ilyen feladatokat adjanak ki a hallgatóknak. Na most ettől függetlenül, ha jól értem, adnak ki ilyen feladatokat, mert nekik mondjuk pont ehhez van kedvük. Tehát, hogy ezt marha nehéz lenyelni egy olyan rendszernek, amelyik ilyen totalitárius ilyen irányba próbál menni, mint ami a középkorban már létezett, állati nehéz lenyelni, hogy az egyetemeken tényleg autonómia van ebben az értelemben, hogy tanszabadság van. Tehát ha a vizsga feladatban azt írja be példának, hogy Viktor, a gépészkaron a nem tudom kicsoda, akkor azt írta be, hogy Viktor is kész. És ha VI kezdőbetűt ír a nem tudom milyen matematikai feladatban, akkor olyat ír, és hogyha ez nem tetszik valakinek, akkor nincs semmi. Oké? Okay? Tehát ez ugye normális országokban eleve nem ilyen vizsgafeladatokat szoktak valószínűleg írni, mert hogy nincs rá szükség, hogy utalgassanak mindenfélére. Az egyik oldalon, a másik oldalon meg, ha véletlenül ilyen vizsgafeladatokat adnak ki, akkor nyilvánvalóan nem fog eszébe jutni senki, hogy megpróbáljon jogi úton föllépni az egyetemi oktatókkal szemben. A középkorban mondom, ez teljesen fordítva volt. Tehát akkor abszolút jogszerű volt az, hogy arra föl, hogy valaki valamit mondott az előadásán, és valaki más erről beszámolt, akár igaz volt az, akár nem, erre föl az illetővel szemben föl lehetett lépni. Tehát ez a maihoz képest egy ilyen fordított világ volt. Akkor folytatom Dunszkó Tusszal. Aki, mint említettem, úgy gondolta, hogy a Tampier-féle határozatot nagyon-nagyon helyes, hogy meghozták, és a hatálya az ráadásul nincs is korlátozott területi hatálya, hanem a nyugati kereszténység teljes területén és mindig érvényben van. Ebből is látszik, Dunszkó Tusznak az ezzel kapcsolatos megjegyzéséből is látszik, hogy rá nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen arisztoteliánus filozófus meg teológus lett volna. És hát azok az újítások, meg azok az elméletek, amelyek az ő nevéhez kapcsolódnak, és azt mutatják, hogy ő megpróbált szakítani azokkal a tradicionális megoldási kísérletekkel, bizonyos problémák kezelése során, amelyek 13. századi arisztoteliánus szerzők nevéhez kötöttek, és még ezen túlmenően is tulajdonképpen még a terminológiával is megpróbált bizonyos helyeken szakítani. Tehát ő tényleg elég nagy újító volt, Egyszerűen arról volt szó, hogy más utakat járt, mint a bevett arisztoteliánus filozófia, és hát mondjuk az a teológia, amely a 13. századi egyetemi világot a 13. század második felében uralta, és megpróbálta föltalálni még a terminológiát is, ami ezekhez az eltérő megoldásokhoz kapcsolódik. Úgyhogy föltalált egy-két olyan szót, ami még ma is valamilyen módon jelen van a filozófiában, talán a leghíresebb ezek közül, de ez egy ilyen brutális, kolasztikus terminus, a hegceitas, amit úgy lehetne magyarra fordítani, hogy ez-ség, vagy e-ség, eme dologság, vagy valami hasonló, lefordíthatatlan, hegceitas, ugye a hék az a hík-hék-hókból van, és hát ebből képezte ezt a szót. De amit megpróbált vele kifejezni, az valami nagyon fontos dolog volt, és hát főleg az ő számára volt nagyon fontos, és olyan tartalmakat rejtett, vagy olyan tartalmak asszociálhatók hozzá, amelyek lehetővé teszik, hogy minden mai napig használják a filozófiában ezt a kifejezést. Dun Scotus ferences szerzetes volt, és ugyan a korábbiakban már említettem, hogy a szerzetesek voltak azok a középkorban, akiknek az életéről úgy viszonylag többet szoktunk tudni, meg alapvetően ők voltak azok, akiknek az írásai elég nagy valószínűséggel fönnmaradtak, mert hogy az adott rendben belül ugye ezeket a szövegeket olvasták meg, hát alapvetően másolták is. Ennek ellenére Dun Scotus életéről meglehetősen keveset tudunk, tehát ő az egész középkorban az egyik azoknak a szerzőknek, akiknek az életével kapcsolatban nagyon kevés dokumentum, megbízható dokumentum áll a rendelkezésünkre. Valamikor az 1260-as években született, és 1308-ban halt meg, tehát 41 néhány éves korában halt meg. A működése részben Angliában működött, részben pedig Párizsban működött, majd az élete végén a rend Kölnbe küldte, és Kölnben halt meg. Nem tisztázott, hogy pontosan, hogy milyen körülmények között döntöttek úgy, hogy elküldik Párizsból, de valószínűleg köze volt még a templomos lovagrenddel kapcsolatos mindenféle problémákhoz is a dolognak, vagy lehetséges, hogy köze volt. Ebben most itt nem szeretnék belemenni, a Dun Scotus szakirodalom tárgyalja elég alaposan ezeket a kérdéseket. Amiről én a mai nap Dun Scotus kapcsán beszélni szeretnék, az, ahogyan kettő problémát kezelt, két problémát megoldott. Mind a kettőről volt már szó ilyen vagy olyan formában a korábbiakban, hát főleg az elsőről, ez a principium individuationis problémája, az egyediség alapjának a problémája, amiről nem olyan nagyon régen beszéltem Aquinói Tamás metafizikája kapcsán. Ugye, amikor Aquinói Tamásnak a Létező és a Lényeg című írásáról beszéltem, a Dientet Essentiáról, akkor ott említettem, hogy az összetett szubstanciák lényegével kapcsolatban Aquinói Tamásnak van egy komoly problémája. Ugye egyfelől azt állítja, hogy az összetett szubstanciáknak lényegi tulajdonsága az, hogy anyaguk van, vagyis, ahogy ő fogalmaz ebben a szövegben, a lényegük tartalmazza az anyagukat is, meg a formájukat is. Benne van az anyaguk a lényegükben. A másik oldalon viszont azt állítja, hogy az anyag az, ami egyedivé teszi a dolgokat. Tehát az, hogy egy adott speciesen belül egymástól különböző, megszámlálható sokassága létezik az individumoknak, az egyedeknek, annak az az oka, hogy ezeknek anyaguk van. Ez az elmélet az Arisztotelésztől ered, és Tamás abszolút képviseli. Mondom azzal a másik megfontolással együtt, hogy ugyanakkor ezeknek a dolgoknak, az anyagi a szubstanciáknak a lényegéről meg azt állítja, hogy a lényegük, ahhoz hozzátartozik az, hogy ezek anyagi dolgok. Mi itt a probléma? Hát az a probléma, hogyha a lényegükhöz hozzátartozik, hogy anyagi dolgok, és az anyag teszi egyedivé a dolgokat, akkor úgy látszik, hogy ebből az következik, hogy ezeknek a lényege az milyen egyedi. De hát hogy lehet a lényege az egyedi dolgoknak egyedi? a dolgok lényege az per definíció nem valami univerzális, valami általános valami, vagy valami közös valami, ahogy ebben az időben fogalmaznak. Ugye a dolgok a lényegét úgy adjuk meg, hogy definiáljuk a dolgokat, definiálni a specieseket szoktuk, a fajokat, méghozzá olyan módon, hogy megadjuk a legközelebbi genuszt, legközelebbi nemet, az adott fajhoz meg megadjuk azt a különbséget, amely képes arra, hogy ezt a fajt megkülönböztesse az adott nemhez tartozó többi fajoktól. Erről beszéltem már korábbiakban, a porfüriasz féle fán, ezen az ismert középkori ábrán nagyon jól lehet látni, hogy ezt hogyan gondolták el a középkorban, hogy hogy néz ki ez a struktúra. Summa summarum, a dolgoknak a lényege az valami általános, Szokratésznek a lényege, meg Plátonnak a lényege az tök ugyanaz. Az nem két különböző lényeg, nincsen individuális lényegük, mind a kettőjüknek ugyanaz a lényege, azt tudnilik, hogy halandó eszes állatok. Ebben abszolút nem különböznek. Vagyis itt valami probléma van, mert hogy a lényeg az nem lehet partikuláris, nem lehet individuális, de úgy tűnik, hogy ha ezt a két állítást egymás mellé tesszük, akkor ezekből az fog következni, hogy a lényeg az mégiscsak partikuláris. És akkor azt is elmondtam, hogy mi a Aquinoi Tamásnak a megoldása erre. Az a megoldása erre, hogy azt mondja, hogy meg kell különböztetnünk az anyagnak két fogalmát. Egyrészt a meghatározott dimenziók alatt szemlélt anyagot mondja, és az ő példája az erre, hogy ez a csont, meg ez a hús, mármint ez, oké? És ez nem azonos mindenki másnak a csontjával, meg a húsá, vagy egyetlen más, ha emberekről van szó, egyetlen más embernek a csontjával sem, meg a húsával sem azonos az én csontom, meg a húsom. Tehát ezt az anyagot, ezt meg kell különböztetni. Az anyagtól általában véve, a csonttól, meg hústól általában véve, mondja ő, és az anyagnak az első, ahogy mondjam, fogalmát azt a megjelölt anyagnak nevezi, tehát a konkrét anyagot, meghatározott dimenziók alatt szemlélt anyagot, ezt megjelölt anyagnak nevezi, és az általában vett anyagot, azt pedig a nem megjelölt anyagnak. És azt mondja, hogy a dolgoknak a lényege az a nem megjelölt anyagot tartalmazza, míg a megjelölt anyag az, ami individuálissá teszi az adott dolgokat. Egy adott fajon belül a dolgokat individuálissá teszi. Erre Duns-Scotus, ugye Duns-Scotus nekiáll a, még ezen kívül az Aquinoi Tamásféle elméleten kívül is persze volt egy csomó másfajta elmélet arra, hogy mitől, meg hogyan individuálisak a dolgok, de azért ez az elmélet meghatározó volt az adott korban. És hát erre azt mondja Duns-Scotus, hogy ez az elmélet ez alapvetően el van hibázva, ez alapvetően elhibázott ez az elmélet. Tudnilik, a dolgoknak az individualitását, ami valami szubstanciális a számukra, tehát az, hogy mi individumok vagyunk, az nem egy akcidentális tulajdonságunk, nem egy akcidentális jellemzőnk alapvetően, meg egyáltalán az individuális szubstanciáknak nem akcidentális tulajdonsága az, hogy individuálisak, hanem valami ennél sokkal fontosabb, valami szubstanciális jellegzetességükről van szó. Nos, tehát azt mondja Duns-Scotus, hogy egy ilyen alapvető jellegzetességét az individuális dolgoknak valamilyen akcidentális tulajdonsággal próbálja megmagyarázni, ami teljesen abszurd. Ugye a meghatározott dimenziók alatt szemlélt anyag, amiről Tamás beszél, vagy a megjelölt anyag, ami individuálissá tesz dolgokat, az az arisztotelészi metafizikában egy akcidens, tudnélik a mennyiség akcidense, a mennyiség kategóriájába eső akcidens. Tehát valamilyen akcidentális tulajdonság. Az, hogy mi egyediek vagyunk, az ennek alapján, és nem csak mi, mindig azt mondom, hogy mi, mert ugye a példáik azok állandóan az emberre vonatkoznak, de hogy a véges individuális dolgok, az individuális szubstanciák azok individuálisak. Ez ennek alapján valamilyen akcidentális tulajdonságuk lenne, ami szerinte teljesen abszurd. Hosszan érvel amellett, hogy ez miért nem lehetséges, hogy így legyen. A másik elmélet, amivel elég hosszan vitatkozik, az a ma már az 1270-es elítélő határozat kapcsán említett Genti Henriknek az individualitással kapcsolatos elmélete. Ugye Genti Henrik sem értett egyet Aquinoi Tamással, az individualitás miben létével, principiumával kapcsolatban. Ő azonban azt gondolta, hogy az individualitásnak az oka vagy az alapja az egyáltalán nem valami pozitív dolog. Tehát nem olyasmi például, mint Aquinoi Tamásnál a meghatározott dimenziók alatt szemlélt anyag, ami egy ilyen pozitív valami, hanem az individualitás az valami negatív jellemzője a dolognak, és nem is csak szimplán negatív jellemzője a dolognak, hanem ha tetszik, duplán negatív jellemzője a dolognak. Tehát egy ilyen kettős negációval írható le a dolgoknak az individualitása. Az első az az, hogy az individuális dolgoknak nincsenek instanciái. Ugye az univerzális dolgoknak vannak instanciái, tehát egy univerzálinak, vagy lehetnek instanciái egészen pontosan. Tehát az ember univerzálinak az instanciái azok az individuális emberek, akik léteztek, léteznek és létezni fognak. Egy individuumnak nincsenek instanciái, nem instanciálódhat az individuum. Azt szét lehet darabolni, de azok nem instanciák, azok az ő darabjai, nincsenek instanciái. Ez az első negáció. A második negáció pedig ebben a kettős negációban az az, hogy az individuális dolgok azok nem azonosak semmi mással. Egyetlen más individuális dologgal sem azonosak. Tehát egyrészt nincsenek instanciáik, másrészt pedig nem azonosak más individuális dolgokkal. Ez is nagyon ismert elmélet volt a korban, de Dun Scotus erre is azt mondta, hogy működésképtelen, csak úgy, mint az Aquinoi Tamásféle megközelítésre. Ugyanis az egyediségnek az ő álláspontja szerint abszolút módon ellentmond az, hogy az egyedi dolgoknak instanciái legyenek, meg hogy az egyedi dolgok azok azonosak legyenek más egyedi dolgokkal. A negációk azonban, vagy a privációk azok nem alkalmasak arra, hogy egy ilyen abszolút ellentmondást megalapozzanak. Ennek megfelelően kettős negációként sem értelmezhető az individualitás. Az, amitől egy dolog individuális, mondja Dun Scotus, valami belső pozitív tulajdonsága, valami olyan tulajdonsága, amiről igazából nem lehet megmondani, hogy micsoda. Esetleg analogikusan le lehet írni ezt a tulajdonságot, mondjuk a porfüriuszi struktúrának az analógiájára, az ő véleménye szerint, de ez nem megfelelő analógia. Van valami minden esetre minden egyes individuumban, ami azzá teszi őt, ami. Ez egy szubstanciális valami, de ezt a valamit nem ismerhetjük meg. És az, hogy nem ismerhetjük meg, az nem valamilyen misztikus izé, hanem az következik magából a rendszerből, nem ismerhetjük meg a megfelelő kifejezését, nem jó szót használok, úgyhogy rögtön pontosítom is, amit mondani szeretnék. Nem tudhatjuk, hogy mi ez. Nem lehet róla tudásunk, mondja Dun Scotus. Valamiféle ismeretünk lehet róla, tehát azok a dolgok, amiket itt most Dun Scotus nyomán én elmondtam erről a valamiről, hogy ez egy ilyen belső valami, és hogy valamilyen szubstanciális eleme minden egyes individuumnak az, ami individuálissá teszi ezt a dolgot. Ezt el lehet róla mondani, de tudással erről a valamiről nem rendelkezünk, vajon miért nem rendelkezhetünk tudással? Nem rendelkezünk, és nem is rendelkezhetünk tudással. Hát azért nem, mert Dun Scotus is úgy gondolja, hogy a középkorban mindenki az arisztotelészi tudásfogalom alapján, hogy tudással kizárólag azokról a dolgokról rendelkezhetünk, amik szükségszerűek és generálisak valamilyen értelemben. Na most itt egy olyan dologról beszélünk, ami per definíció nem individuális. Individuális dolgokról nincsen, nem lehetséges tudás. Minden egyes individumban más és más az a valami, ami szubstanciálisan azzá az individummá teszi őt, ami. Ha azonban ez a valami, ez más és más, és ez egy lényegi tulajdonsága neki, akkor ennyit tudhatunk róla, de ezen kívül, vagy ezen túlmenően nem lehet tudásunk erről a valamiről. Úgyhogy ezt a valamit, ezt többféleképpen is nevezi Duns-Scotus, ilyen kifejezéseket használ, hogy entitas. Hát ez ugye használatos volt a középkorban, entitas, ez az ensből képezik, participiumból képezik, entitas, aztán realitas, ultima realitas formé, a forma legvégső realitása, ez ugye arra vonatkozik, a forma az a dolognak a lényege, az a legvégső realitás, amiben instanciálódik egy adott forma. Aztán forma individualis mondja, ami egy ilyen paradox kifejezésnek tűnik, individuális forma, a gradus individualis, és hát mondom, a legismertebb az a hegceitas. Tehát a dolognak az essége, ez az, ami ezzé és nem valami mássá teszi az adott dolgot. A következő elmélet, ebben a dolgban nagyon-nagyon eredeti volt Duns-Scotus, vagy legalábbis nagyon eredetinek tartották, meg tartják mind a mai napig. Itt tulajdonképpen áttörte valamilyen mértékben azokat a teoretikus kereteket, amikben mindenki gondolkodott erről a problémáról, és az individualitásra rendkívül nagy hangsúlyt helyez ez az elmélet. Ugye ez az elmélet, ez nem nominalista elmélet abban az értelemben, hogy abból indulna ki, hogy individuális dolgok vannak csak és kész, és teljesen értelmetlen azon agyalni, hogy amikor általános kifejezéseket használunk, meg fogalmaink vannak, akkor azok milyen általános entitásokra referálnak. Egy igazi, kemény nominalista elmélet az onnan indul, hogy ezeket a kérdéseket, ezeket igazából abban a formában, ahogyan ez most én is elmondtam, nincs is értelme föltenni. Duns-Scotus halálát követően az 1300-as évek, 10-es, 20-as, 30-as évektől kezdődően az ilyen alapvetően nominalista elméletek azok megsokasodtak, tehát egy csomó olyan szerző megjelent a nyugati gondolkodásban, akik ilyen radikálisan és alapvetően nominalisták voltak, tehát akiknek az a probléma, hogy a lényeg az hogyan individualizálódik, az nem volt probléma. A principium individuationis nem volt probléma, mert hol itt a probléma? Hát nincsen olyan, hogy lényeg. Tehát az a kérdés sem merül föl, hogy hogyan individualizálódik. Ami van, mindaz, ami van, minden, ami van, individuális dolog, és kész. Oké? Duns-Scotus még nem így gondolkodott erről, tehát ő még ebben a régebbi eszencialista a struktúrában gondolkodott, és számára még problémát jelentett az, hogy hogyan individualizálódik a dolgoknak az általános lényege. Ez hogyan történhet meg, mi lehet az, ami az alapelve ennek az individuációnak, mi az, ami egyedivé teszi a dolgokat. És hát a megoldása, amit itt röviden megpróbáltam ismertetni, az még erre a régi kérdésre egy válasz, de minden korábbitól eltérő és valamilyen értelemben nagyon radikális válasz, amennyiben nagyon erősen hangsúlyozza az individualitásnak a szubstanciális voltát. A másik elmélet, amiről Duns-Scotus kapcsán szeretnék még beszélni, az akarat szabadságával kapcsolatos elmélete, és ehhez kapcsolódóan a modális terminusoknak Tehát a modális, az, ahogyan újraértelmezte a modális terminusokat. Az akarat fogalmának és az akarat szabadságának az értelmezése, és a modális terminusoknak az újraértelmezése. A kettő az teljesen összefügg, Kezdjük az elsővel, az akarat szabadságával. Az akarat szabadságának a kérdése az tipikusan olyan kérdés, ami nagyon érzékeny az egész középkori gondolkodásban. Erről már beszéltem, hogy miért. Az értelmetsége problémája kapcsán gondolom mindenki emlékszik rá, de ha nem, akkor röviden fölidézem. Ugye ott az a probléma, hogyha egyetlen értelem van az egész emberi fajban, akkor ebből sokak számára az következik, hogy nem létezik akaratszabadság, tehát az egyének azok nem képesek felelős döntést hozni, hiszen a döntéseik alapjául szolgáló értelmi megfontolások azok végső soron nem tőlük származnak, hanem a gondolkodás szubjektuma valami olyasmi, ami különbözik tőlük. Az értelmetségének ez a idézőjelben averroista elmélete, az tulajdonképpen ezt mondaná. És hát ezt természetesen nem tudták elfogadni, mert hogy a személy fogalma, vagy a szabad akarattal rendelkező individuumnak, emberi individuumnak a fogalma, az teljesen alapvető fogalom volt a középkorban. Az egész morális világrend, és hát a teológiának egy jelentős része, az arra a feltevésre épült, hogy mindenki szabadon dönt. Ugye? Ha nincsen szabadságunk, akkor nem beszámíthatóak a tetteink, ha viszont nem beszámíthatóak a tetteink, akkor nem lehetünk felelősek sem. Értük valahogy így gondolkodhattak a középkorban. Tehát ez egy teljesen alapvető dolog volt. Nos, Nuszkotusznak az volt a véleménye, hogy az arisztoteliánus filozófusok, meg az arisztoteliánus teológusok is, bár ezt nem ismerik el, meg talán még rá sem jönnek, hogy ez így van, de mégis valami morálfilozófiai szempontból valamilyen determinista álláspontot képviselnek. Tehát az, ahogyan ők az akaratról gondolkodnak, meg ahogyan ők az akarat szabadságát értelmezik, az csak látszólag konzisztens azzal a feltevéssel, hogy mi tényleg szabadon cselekvő döntéseinkért a felelősséggel bíró lények vagyunk, valójában nem konzisztens, tehát valójában egy determinista világot ír le. Ez volt ugye, tehát itt látszik, hogyha az ember így a nagyobb képet nézi, akkor látszik, ahogyan konzisztens a Duns-Scotus féle gondolkodás az 1270-es elítélő határozattal. Az 1270-es elítélő határozat az alapvetően azokra az arisztoteliánus természetfilozófiai, filozófiai, metafizikai állításokra összpontosított, amelyek a valamilyen görög világképet írtak le, vagy valamilyen szempontból szemben álltak a katolikus tanításokkal. Itt megint arról van szó, hogy az akarat szabadságának egyfajta értelmezése az összeegyeztethető-e, vagy pedig sem valami mély meggyőződéssel. Tudnélik azzal a mély meggyőződéssel Duns-Scotus részéről, hogy mi alapvetően szabad lények vagyunk, metafizikai értelemben. Most itt is, ebben a tekintetben is több kortárs, meg valamivel korábbi szerzőt bírált Duns-Scotus. Én itt most az Aquinoi Tamás bírálatát fogom bemutatni, mert hogy az nagyon, nagyon erőteljes, és hát teljesen egyértelmű Aquinoi Tamással kapcsolatban is, hogy azt gondolja Duns-Scotus, hogy Aquinoi Tamás végső során morálfilozófiai determinista. Tehát az ő morálfilozófiája az egész egyszerűen nem alkalmas arra, hogy korrekt módon leírja az emberi szabadságot. Aquinoi Tamás azt gondolja az akaratról, hogy az akarat az egy olyan képessége a léleknek, amelyet valamilyen természetes törekvés jellemez, és ez a természetes törekvés úgy írható le, és ezt itt lehet követni a handouton, amit most idézek Aquinoi Tamástól, a handout harmadik oldalán, a mai handout harmadik oldalán. Az akarat képessége egyfajta szükségszerű hajlandóság által determinált módon szükségszerűen akarja azt, ami a végső célja. Ezt írja Aquinoi Tamás a De Veritate címen ránk maradt szövegben. Tehát egyfajta szükségszerű hajlandóság által determinált módon szükségszerűen akarja azt, ami a végső célja. Az ember esetében a végső cél a boldogság, amelyre az emberi akarat szükségszerűen törekszik, Tamás szerint. Ez a szükségszerűség, amiről itt beszélünk azonban, mondja Tamás, nem azonos természetesen a kényszer szülte szükségszerűséggel. Tehát Tamás azt gondolja, hogy amikor ő azt mondja, hogy az emberi akarat az szabad, de mégis szükségszerűen törekszik valamire, akkor ez valamilyen determináltságot jelentene. Van erre egy példája. Azt mondja, hogy ha át akarunk kelni a tengeren, akkor szükségünk van egy hajóra, mert másként nem vagyunk képesek megtenni az utat. Abból azonban, hogy szükségképpen igénybe kell vennünk egy hajó segítségét ahhoz, hogy elérhessük a célunkat, abból nem következik az, hogy a célunk és az akaratunk az ellentmondásban állna, vagy a szabad akaratunk ellentmondásban állna egymással, hogy az akaratunk a szabadságát elvenné az, hogy ahhoz, hogy elérjük a célunkat, szükségképpen igénybe kell, hogy vegyünk valamit. A szabad választásra való képesség, a liberum arbitrium, az úgy néz ki Aquinói Tamás szerint, hogy alapvetően a gondolkodás határozza meg. Tehát az appetitív elem, a törekvés vagy a vágyakozás valamire, ugye a végső célunkra, a boldogságunkra, az úgy működik, hogy az értelem az mindig fölkínál a számára a lehetőségeket. Ugye a szabad akarat, az a szabad választás képessége olyan lehetőségek közül, amelyeket az értelem fölkínál a számára. Vannak olyan a kontextusok, amelyekben az értelem nem kínál fölválasztási lehetőségeket, tehát amikor például egy logikai alapelvet belátunk, akkor azzal kapcsolatban bármennyire is szabad az akaratunk, azt nem nagyon tehetjük be, meg hogy úgy döntsünk, hogy nem is ez az alapelv az igaz, aminek az igazságát egyébként evidens módon is egy csapásra belátjuk, hanem valami ennek ellentmondó alapelv lenne igaz. Tehát ugye az értelem az olyan dolgok belátását is lehetővé teszi a számunkra, amelyekkel kapcsolatban valójában nincsen szabad döntésünk, de hát gyakorlati dolgokban alapvetően alternatívákat állít elénk, és ezek az alternatívák, ezek a mentális objektumok, amelyeket ilyen képes beszéddel élve az értelem elénk tár, ezek fogják meghatározni azt, hogy hogyan fogunk dönteni. Oké? A döntéseinknek értelmi megfontolások szolgálnak alapul, és ezek az értelmi megfontolások határozzák meg aztán a szabad akarati döntésünket. Ez egy ilyen nagyon intellektualista megközelítése a dolognak, és hát Tamásnál találhatók olyan megfogalmazások, amelyek hát mutatják, hogy valóban ennyire intellektualista módon gondolkodott. Azt írja például egy helyen, hogy amilyen mértékben eszes lények vagyunk, olyan mértékben rendelkezünk szabad akarattal. Teljes szabadságunk gyökérzete az észben van, írja. Totius libertatis radix est in ratione constituta. Teljes szabadságunk gyökérzete az eszünkben van. Tehát igazából az eszünk az, ami szabaddá tesz minket. Ugye az ilyen intellektualista megközelítést ebben az időben, az adott kontextusban általában a dominikánus renddel szokták összekötni, és akkor az affektívebb, az akarat szabadságát jobban hangsúlyozó megközelítéseket pedig a ferences renddel. Ezek, hogy mondjam, eltérő intellektuális hagyományok, lehet így értelmezni a dolgot, de most ebbe ezt csak tényleg jelezni szeretném, ebben nem szeretnék belemenni, inkább a dolognak a filozófiai részébe. Na most Duns-Scotus erről az elméletről és minden ehhez hasonló elméletről, amely az akaratot ebben az értelemben, ahogy Tamásnál látjuk, passzív képességnek tekinti, azt gondolja, hogy szükségszerűen morálfilozófiai determinizmushoz vezet. Tehát ellentmond az akarat szabadságának az, hogyha azt gondoljuk, hogy az akarat az szabad, ugyan, de a választását azt valami módon az a tárgy határozza meg, amelynek a megfelelően az adott választás történik. Oké? És ebben is nagyon nyilvánvaló követője az 1270-es elítélhatározatnak Dum Scotus, mert hogy ott egy csomó olyan tétel megtalálható, amelyek valamilyen a morálfilozófiai vagy morális determinizmus valamilyen formáját megpróbálják elítélni. Csak éppen itt a morálfilozófiai determinizmust Dum Scotus tulajdonképpen a korábbi teológiára vagy ennek egy jelentős részére kiterjeszti. És fölteszi azt a kérdést, hogy vajon a cselekedeteink oka a tárgy, amely mozgatja az akaratot, vagy az önmagát mozgató akarat maga. És hát itt tulajdonképpen ezzel a kérdéssel kapcsolatban Dum Scotus többféle álláspontot is képvisel így az életművében, és úgy tűnik, hogy radikalizálódik az álláspontja. Ugye ez a kérdés ez ilyen nagyon absztrakt módon hangzik ebben a formában, ahogy a Dum Scotusnál szerepel, és ahogyan én ezt most idéztem. De hát igazából erről van szó, amiről beszélek, hogy tudnélik, lehet-e azt mondani, hogy az értelmi megfontolások teljes okai az akarati döntéseknek, vagy pedig sem, és hogyha nem, és hát látszik, hogy ő ebbe az irányba próbál elmozdulni, akkor mégis mi az értelmi megfontolások szerepe az akarati döntéseinkben. Ugye arra azt állítani, hogy semmiféle szerepük nincsen, meglehetősen meredek dolognak tűnik. Tehát az ugye ekvivalens valami olyasmivel, hogy bármiféle megfontolásunk legyen is, bármiféle értelmi megfontolásunk legyen is, a döntéseinket ez semmiféle módon nem befolyásolja. Úgyhogy Dum Scotusnak az egyik megoldása az, hogy parciális, részleges oka az akarat döntésének az értelmi megfontolás, és amellett azért egy másik részleges oka az akarat, ha tetszik, önmeghatározása az akarat döntéseinek. De úgy tűnik, hogy nem volt elégedett ezzel a megoldással, mert úgy tűnik, hogy még ezt a megoldást is túlságosan deterministának tartotta. Úgyhogy az élete vége felé egy ettől eltérő, nagyon radikális értelmezését adja az akarat szabadságának. Azt írja, hogy az akarat meghatározza önmagát, ez a kifejezés, az akarat meghatározza önmagát, ez nem azt jelenti, hogy a természete határozná meg a döntéseit, hanem azt, hogy a döntéseiben teljességgel szabad. És ez, hogyha megkérdezzük, hogy miért van így, akkor azért van így, írja, mert az akarat, az akarat szabadságának nincs további magyarázata, mivel nem létezik olyan további ok, amely az akaratnak, mint cselekvő oknak a választását determinálná. Vagyis az akarat az valami teljesen alapvető értelemben önmeghatározó ilyen konstitutív erő, sem az akarat természete maga, sem pedig bármiféle olyan tárgy, ami az akaraton kívül van, nem határozhatja meg az akarat döntését, mert hogyha bármi meghatározza az akarat döntését, akkor az már nem akarat abban az értelemben. Ugye itt az akarat a szabad akaratként szerepel, tehát a szabadság az egy konstitutív eleme ennek a fogalomnak. Tehát abban az esetben a szabad akarat az nem szabad akarat többé. Ha bármi módon bármi meghatározza a szabad akaratból fakadó döntést, akkor nem lehet szabad akaratról beszélni. Hát ezt ugye ilyenkor, mikor ilyet olvasnak a filozófia történészek, akkor azonnal megcímkézik ezt a dolgot, hogy szokták ezt megcímkézni. Hát, hogy ez egy voluntarista lenne. Ugye? Voluntarista lenne. Valami módon az akaratnak a szeszélyes, semmi által meg nem határozott döntései helyezni valahogyan a morálfilozófia a középpontjába. Ezzel ugye nem az ilyen címkékkel nagyon csinyán kell bánni, és hát tulajdonképpen nem nagyon szoktak sehova se vezetni. Inkább azt érdemes megnézni, hogy hogyan jutott el idáig Dum Scotus. Hát úgy szerintem, ahogyan én itt megpróbáltam ezt röviden előadni, egész egyszerűen úgy, hogy az elemzései során azt látta, hogy minden ettől eltérő elmélet végső soron determinizmushoz vezet, és az, hogy az akaratnak szabadnak kell lenni, és mindenféle meghatározástól mentesnek kell lenni, az viszont, ha tetszik, világnézeti posztulátum volt a számára. Tehát Duns Scotus az egy ilyen, persze a középkorban mindenki világnézeti szerző valamilyen értelemben, mert minden nyugati filozófus meg teológus keresztény volt, és egy csomó olyan elvárásnak megkívántak folyamatosan felelni, amit a vallásuk támasztotta az ő intellektuális tevékenységükkel szemben. De ezeken belül is a Duns Scotus egy ilyen nagyon elkötelezett szerző volt, és hát nagyon radikálisan próbált meg bizonyos dolgokat végiggondolni. Ezt mutatja a Principium Individuationisszal kapcsolatos álláspontja is, és hát ezt mutatja különösen az akarat szabadságával kapcsolatos álláspontja, ami egy ilyen totálisan önmeghatározó aktív principiumként képzeli el az akaratot. De a totális önmeghatározás, mondom, és ezt őt idézem, amikor mondom, az még csak azt sem jelentheti, hogy az akaratnak lenne valami természete, ami meghatározza saját magát. Ez a totális szabadság, az abszolút szabadság, amiről ő beszél itt, és ebben az értelemben az Isten képmásának gondolja az embert, tehát ahogyan az isteni szabadság, totális szabadság, épp úgy az a képesség, ami megvan az emberi lélekben, a szabad akarat képessége, az is valami elementáris szabadságot jelent. A modális fogalmaknak az újraértelmezése az ehhez az akarat fogalomhoz kapcsolódik, tehát a modális terminusok újraértelmezése az ehhez a szabadság fogalomhoz, meg az akarat szabadságának ehhez a fogalmához kapcsolódik. A modális terminusokat jellemző módon úgy értelmezték, temporálisan értelmezték a középkorban. Tehát a szükségszerű, a lehetséges, lehetetlen, kontingens a szavakat, azok szavaknak temporális interpretációt adtak, ami azt jelenti, hogy szükségszerű az, ami mindig úgy van, vagy mindig van, lehetetlen az, ami soha sincs. Ugye mindig, soha ezek temporális kifejezések, az időre utaló kifejezések. Lehetséges pedig az, ami valamikor van, és persze valamikor nincsen. És hát kontingens, esetleges az, ami lehetséges is, hogy legyen, meg az is lehetséges, hogy ne legyen, de ezt is természetesen ebben a temporális kontextusban kell elképzelni, tehát a kontingens dolgok azok némelyikkor vannak, némelyikkor meg nincsenek. Na most Duns Scotus azt mondja, hogy a modalitásoknak ez a temporális értelmezése, ez abszolút nem egyeztethető össze az akarat szabadságával. Mert amikor az akarat teljes mértékben önmagát meghatározó akarat választ, egyidejűleg kell jelen legyenek eltérő alternatívák a számára. Ha tetszik, azok a lehetőségek, amelyek közül választ, azok mindegyike ugyanannyira reális kell, hogy legyen az akarat szempontjából. Márpedig a lehetőségeket, hogyha temporálisan interpretáljuk, akkor, és ebben a modalitásoknak ebben a temporális keretében maradunk, akkor egyetlen időpillanatban nem lehetséges, hogy egy dolog legyen is, meg ne is legyen, hanem ez ugye csak egymást követő pillanatokban lehetséges. Tehát ez a felfogás, mondja ő, nem egyeztethető össze az akarat szabadságával. Teljesen konzisztens módon ezzel a megfontolással azt írja egy helyütt, hogy nem azt nevezem kontingensnek, ami nem szükségszerű és nem örökkévaló, hanem azt, aminek az ellentéte ténylegesen lehetséges akkor, amikor az adott dolog megvalósul. Ugye, ha temporálisan értelmezzük a modalitásokat, akkor az nem igaz, hogy amikor egy lehetőség megvalósul, akkor annak az ellentéte ténylegesen lehetséges abban a pillanatban. Mondjuk, amikor én ide most leülök, és most a rádió hallgatóknak mondom, hogy most leülök, akkor amikor ülök, akkor nem lehetséges, hogy például álljak, de most, mikor felálltam, akkor már állhatok, tehát egy későbbi időpontban ez a lehetőség ez megvalósulhat. Az, hogy lehetséges, hogy álljak, az azt jelenti, hogy ez a lehetőség ez megvan, de nem abban az értelemben, hogy miközben éppen ülök, akkor közben ez egy reális lehetőség, hogy állhatnék is. Oké? Lehetséges egy későbbi időpontban, és egy korábbi időpontban is lehetséges volt, de amikor éppen ülök, akkor valamilyen értelemben ez szükségszerűvé fogja tenni, hogy üljek. Ez egyfajta ilyen aktualizmus. Tehát amikor tevékenység például megvalósul, abban a pillanatban az szükségszerű, hogy úgy van, ahogyan van. Ebben az értelemben. Na most a Duskotus ezt nem gondolja így, egész egyszerűen azért nem gondolja így, mert azt gondolja, hogy ha ez így lenne, akkor valójában az akarat szabadsága az megint csak nem valósulhatna meg. Tudnélik, és ez egy későbbi fogalom, amit most használni fogok, tudnék, nincsenek lehetséges világok ebben a temporális modellben. A lehetőség fogalmát azt temporálisan interpretáltuk, de amire Duskotusnak szüksége van, az az, hogy a lehetőségek azok atemporálisak legyenek abban az értelemben, hogy egyidejűleg a valami, meg annak az ellentéte is lehetséges legyen ugyanannyira. Oké? Ez egyfajta szinkronikus modellje. A modalitásnak, a modális terminusoknak egy a korábbiakhoz képest a teljesen újfajta értelmezése. Ami Duskotus a nézetei szerint lehetővé teszi az akarat szabadságát. Tehát az egész tulajdonképpen az akarat szabadságának a radikális értelmezésére megy vissza. És ennek érdekében a lehetőség, szükségszerűség, lehetetlenség, kontingencia fogalmait is teljes mértékben újraértelmezi Duskotus, és egy olyan állásponthoz jut el, ami és ezért használtam itt ezt a jóval későbbi 20. századi kifejezést, ami rokon a lehetséges világok fogalmával. Ugye a lehetséges világok szemantikája az nem temporálisan értelmezi a modalitásokat, tehát szükségszerű az, ami minden lehetséges világban van, lehetetlen az, ami egyetlen lehetséges világban sincsen, és lehetséges pedig az, amivel kapcsolatban van olyan lehetséges világ, amiben az adott dologban. És tulajdonképpen ebben az irányban mozdul el Duskotus, anélkül persze, hogy ezeket a fogalmakat használná. Ő az instancia naturae, itt is az van, ami egyébként a principium individuationissal kapcsolatban, hogy a rendelkezésére álló fogalomkészletből elkezd használni fogalmakat a sajátos értelemben, annak érdekében, hogy kifejezze azt, amit valójában mondani akar, és amit valójában gondol. Tehát a possibilitas logika kifejezést használja, meg az instancia naturae kifejezéseket, amikor a modalitásnak ilyen nem temporális értelmezést kíván adni. Mondom még egyszer, pusztán csak úgy látszik annak érdekében, végső soron annak érdekében, hogy az emberi akarat szabadságát biztosítsa. Pont. Ez volt a vége az előadás sorozatnak. Biztosítsa.
Elhangzott Duskotus metafizika kritikája. Borbély Gábor előadását közvetítettük az ELTA bölcsészkaráról. A felvétel 2014. december 10-én készült. A felvételt szerkesztette Iváncsics Bernát.